Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom, az 5. részből, 17. verstől a 20. terjedő szakaszt, és a 27-től 32. versig terjedő szakaszból. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vesző sem vészel a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott: ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjait közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjait közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Megmondatott ez is: aki elbocsátja feleségét, adjon neki vállólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtől övé teszi őt. És aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el.
Mennyei Atyánk, a Te kijelentett szavadból, akaratodból, törvényedből semmi nem vészel, mondja az Úr Jézus Krisztus. És ez azért van, mert hűséges Isten vagy, és mert mindenható Isten vagy. És ezért vagyunk most itt, hogy beletekintsünk hűségedbe, önmagadhoz, beszédedhez, kijelentett igazságodhoz való hűségedre, és minden hatóságodban. És szeretnénk ezért téged dicsérni, téged magasztalni, hogy megismerhettünk így téged. Édesatyánk, az Úr Jézusnak ezek a szavai ugyanakkor mégis súlyosak, ránk nézve kemények, de szeretnénk Te eléd állni mindezzel, hiszen jelenlétedbe hívsz az igével, nem csak információkat adsz, hanem életet közölsz, szent lelked és igéd által szívünk mélyére hatolsz. És nem azért jöttél, Úr Jézus Krisztus, hogy kárhoztass, hogy elítélj, hanem azért jöttél, hogy meggyógyíts, hogy felszabadíts, hogy az élet útjára vezess bennünket. És mi megvalljuk, hogy szükségünk van a Te igazságodra. Mert annyi mindent hallunk, annyi minden vesz körül bennünket, és sokszor magunk sem tudjuk, hogy mi az igaz és mi a hamis, mi a fekete és mi a fehér. Sokszor magunk is elveszünk és elbizonytalanodunk. Kérünk Téged, hogy erősíts meg minket ma. Kérünk Téged, hogy taníts, hogy formálj, de legfőképpen szereteteddel, kegyelmeddel, gyógyító jelenléteddel légy itt. Töltsd be minket, újíts meg, tisztíts meg, és töltsd be reménységgel. Így formálj bennünket, mint a Te népedet, ő valóban nevednek hordozói, a Te országodnak, a Te uralmadnak jele, előíze legyünk ebben a világban. Amen. Istennek igéjét Mózes második könyvéből olvasom, 20. fejezet 14. verséből, a 10 parancsolatból. Ne paráználkodj! A hegyi beszédből a lekcióban azt olvastuk, hogy Jézus hogyan magyarázza ezt a parancsolatot a 10 parancsolatból, és ezért kell még újra, és még mindig ennél a témánál maradnom. Előtte Jézus azt mondja el, hogy ő nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, mindazt, amit Isten kijelentett, ezen belül a 10 parancsolatot, hanem azért, hogy betöltse azt. És azt is, hogy abból semmi el nem vész, amit Isten kijelentett és megmondott. Ez azonban nem azt jelenti, hogy akkor Jézus még a korabeli tanítóknál, farizeusoknál, írástudóknál is részletesebb kazuisztikus magyarázatot ad, hogy mit szabad, mit nem, mi tartozik bele, mi nem, hanem azt jelenti, hogy a törvénynek a szívét, a lelkét, a lényegét állítja a hallgatói elé. Olyan hallgatók elé, akik a sok nyakatekert értelmezés közepette már régen könnyen szem előtt téveszthették, ami Isten eredeti szándéka volt. És mindezt Jézusra, ami hihetetlen tekintéllyel és hatalommal teszi, korábban páratlan hatalommal, mert a szófordulata, hogy bevezeti ezeket a magyarázatokat, erre utal. Azt mondja, hallottátok, hogy megmondatott, és ez szól, vagy mutat Mózesre, aki a törvényadó volt, aki kijelentette Isten törvényét, én pedig azt mondom nektek. És amikor kortársai hallgatják Jézust, akkor egyből az a kérdés fogalmazódik meg, hogy ki ez az ember, aki legalábbis egyenlővé teszi magát Mózessel, a törvényadóval, aki ilyen tekintéllyel, ilyen hatalommal mer szólni. A ne paráználkodjhoz fűzött soraiban Jézus a házasságtörés gyökereire fordítja a figyelmünket. Mikor történik meg? A mai ember általában ezzel, meg minden más parancsolattal kapcsolatban is, és éppen ez az a gondolkodásmód, amit Jézus szeretne kiirtani a szívünkből, minden más parancsolattal kapcsolatban is azt a kérdést teszi fel, hogy jó, ezt mondja az Isten törvénye, de mi az, ami még belefér? Meddig lehet valamiben elmenni? Mi az, ami még belefér a ne őjbe, vagy a ne lobba, és mi az, ami már nem? És akkor úgy tologatjuk ki a határokat, hogy majd az Istennel is úgy lejátsszuk ezt a meccset, hogy ez még oké. És Jézus pont ezt akarja kiirtani a szívünkből, egészen másképp, egészen radikálisan értelmezi Isten törvényét. Másodszor pedig, miután ezt látjuk, hogy mi a gyökere Jézus szerint a házasságtörésnek, másodszor a házassági elválás és a házasságtörés kapcsolatáról és kérdéséről szól itt. Hallottatok, hogy megmondatott, ne paráználkodj, hogy én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele a szívében. Úgy tűnik, hogy Jézus ezekben a mondatokban az elhordozhatatlanságig, a lehetetlenségig szigorú. Annyira, hogyha az ezt követő sorokat is komolyan vennénk, mondhatjuk ma, ugye amikor a szemről meg a kézről beszél, akkor mi, akik szeretnénk bemenni az Isten országába, az Isten uralmába, a legtöbben itt félkézzel és félszemmel kellene, hogy üljünk. Nagyon-nagyon kemény, amit Jézus mond. Próbáljuk hát megérteni, hogy mik voltak az ő szándékai, mi is volt az a helyzet, miről beszélt ő valójában. Jézus a házasság törésről szóló tanításának, ne felejtsük a ne paráználkodj, hogy elsősorban a házasság törésre vonatkozik, a központi üzenete, hogy az nem az ágyba bújással valósul meg, de még csak egyéb szexuális cselekedetek körbeírásával sem definiálható. Hanem azt mondja, hogy ugyanúgy, mint minden más bűn, amelyek nem kisebbek, mint ez. Ugyanúgy, mint minden más bűn, a szívből indul. A szívünkben, a bensőnkben, az agyunkban születik meg valami, és utána aztán jön napvilágra, önt formát a cselekedeteinkben. És ezt azért kell Jézusnak hangsúlyozni, mert az Isten törvényével, az Isten kijelentett igazságával mi mindig visszaélünk. Azt játsszuk, úgy csűrjük és úgy csavarjuk, mintha az nem érintene bennünket. Azt mondja az Isten, ne paráználkodj, hogy mi pedig büszkén mondjuk, hogy nem követtünk el házasságtörést, nem feküdtünk le másokkal. És miközben esetleg ez tényleg nem történt meg, közben az egész bensőnk, a szívünk, a gondolkodásmódunk, az egész valóságunk lehet megromlott. Teljesen mocskos, és tisztátalan Jézus szavaival házasságtől. És ezért ilyen kíméletlen egyértelmű Jézus, mert erre akar rámutatni, egyrészt azért teszi ezt, hogy megóvjon bennünket az álszent képmutatástól, amellyel sokszor nem jogtalanul vádolnak bennünket, keresztényeket. Másrészt pedig azért mutat rá a gyökerekre, hogy időben szóljon és megelőzze a bajt, hogy figyelmeztesse. Mert a szívben, a gondolatban, a fantáziában megélt házasságtörés az első lépés azon az úton, ami aztán a házassági szövetség megromlásához vezet. Márpedig, ahogy van egy ilyen, hát nem mondás, de egy ilyen mondás, nem klasszikus mondás, hogy ha nem akarsz Bécsbe menni, ne szállj fel a bécsi gyorsra. Értjük jól. Ha nem akarunk a végére jutni ezeknek a gondolatoknak, akkor ezeket a gondolatokat időben kell megállítani. Nézzük tehát ezek után, hogy de mire gondol Jézus? Mit jelent kívánsággal tekinteni egy asszonyra? Nem hiszem, hogy van olyan férfi közöttünk, aki még nem tekintett vonzódással egy olyan asszonyra vagy lányra, aki nem tartozik hozzá. De megkockáztatom azt, hogy még ha a nőknél kevésbé is vonzó az egész női lélek és valóság szempontjából, a látvány, mint a férfiaknak, ők is tudják, hogy miről beszél Jézus. A legtöbb férfi tudja, minden férfi tudja, a legtöbb nő is tudja. Ne vonjuk ki magunkat ez abban. Az egészséges szexuális vonzalom, amit akkor érzel, amikor egy szép nőt látsz, vagy egy vonzó férfit, még nem meríti ki azt, amit Jézus elítél. Ez nagyon fontos. Ne essünk kétségbe pusztán azért, mert egészséges férfiak, vagy egészséges nők vagyunk. Kívánsággal tekinteni az az első pillantást követő szexuális töltetű végigmérést, bámulást, fantáziázást jelent, mindazt, ami elindul az első pillanatban, és aminek utána teret ad az ember. Ez az, amiről Jézus beszél, és talán Luther Mártonnak egy nagyon jól ismert mondatával megvilágosíthatjuk ezt a kérdést. Luther azt mondta, hogy a kísértésekkel kapcsolatban általában nem ezzel a témával kapcsolatban konkrétan, de itt is igaz. Azt nem akadályozhatod meg, hogy a madarak átrepüljenek a fejed felett. De azt igen, hogy fészket rakjanak rajta. Amikor meglátsz egy vonzó nőt vagy férfit, aki nem a tiéd, és az első benyomásod az, hogy az illető tetszik, nagyon tetszik, vagy úgy nagyon-nagyon tetszik, akkor egészséges módon reagálsz. Normálisan. Lehet, hogy ez végig szalad benned. A madarak viszont akkor kezdenek el fészket rakni, amikor egy ilyen helyzetben nem tudod magadban azt mondani, hogy de te máshoz tartozol. Vagy ő nem a tiéd, és nem hozzád tartozik az Istentől való rendbe. Nem tudod magadban megállítani, és azt mondani, hogy igen, de esetleg mégsem csavarom ki a fejemet. Ezek azok a pillanatok, amikor eldől az, hogy teret adunk ennek, vagy pedig nem adunk teret ennek. Hogy szabadon engedjük a fantáziánkat, férfiak, levetkőztetjük az illetőt, mondjuk ki, képzeletben. Bár a mai öltözködési divatban, nyáron, azért túl sok képzelet, meg fantázia nem kell ehhez, ez meg az asszonyoknak a dolga. Vagy nem. És ugye, amilyen Jézus beszél, az az, hogy mit mond közbe a korabeli törvénytisztelő, vagy a mai Jézus követő ember. Hát ez nem házasságtörés. De semmi rosszat nem tettem. És ebben a helyzetben, és ilyen értelemben beszél Jézus, hogy erről, hogy aki kívánsággal tekint egy asszonyra, az már paráznoságot, házasságtörést követett el vele a szívén. Ezzel a kérdésvel kapcsolatban ki kell térnem a szexuális tartalmú képekre, filmekre, illetve a pornográfiára, amely a 21. századi ember életét körbeveszi. Egy kattintásra, egy gombnyomásra, szinte bármikor elérhető. Bár azt gondolom, hogy az mindenkinek a maga felelőssége, hogy például a televízión keresztül mit enged be a lakásába. És személyesen azt gondolom, hogy ha ez kísértés a számomra, akkor ne legyen x10 más csatorna, ami a csomagban jön, mert azért ez ki van találva, ami csomaggal jön, a pornó is. Hanem akkor ne jöjjön. Mit engedsz be az otthonodban? Mi az, amit megtűrsz az otthonodban? Keresztény emberként érdemes ezen elgondolkodni. De visszatérve erre, amikor én középiskolás voltam, akkor egy-egy újságos tant kivételével, meg néha egy-egy ilyen jármű kivételével, ahol ilyen munkás emberek a sofőr mögötti részt ezt kipalkátolták, és akkor mentünk az iskolába, és tudtuk, hogy hol áll az ilyen barkasz mikrobusz. Szóval egy-egy ilyen kivételével egyszerűen az embernek nagyon sok lépést kellett megtenni akkor ahhoz, hogyha el akart jutni ilyen tartalmakhoz. Egész más világ volt. Ma pedig szinte ártatlanul és akarva-akaratlanul beleütközik az ember mindenhol. És nagyon nem sok olyan férfi van, mondjuk ki bátran, akit ez nem kísért meg. Hagyd tegyem mellé, még kevesebb azoknak a száma, akik ebben kezdenek valamit. Mit kezdhet ebben egy olyan férfi, keresztény férfi, akinek ez kísértés és probléma? Azt gondolom, hogy a legfőbb dolog az, hogy bevallja valakinek. Ahelyett, hogy titokban órákat tölt el, és utána rossz lelkiismerete van, és bűntudata van, és nyomorultnak érzi magát, és mocskosnak érzi magát, és benne ér egy ilyen körben, ahelyett beszéljen erről valakinek. Mondja el a keresztény testvérének, egy másik férfinek, hogy ez van, és én szeretnék ebből megszabadulni. Mondja el a párjának, megértő. És ebben a helyzetben, amikor kimondja, amikor világosságra hozza, hihetetlen mértékben átélheti a szabadulást, Isten bocsánatát, és azt, hogy ez nem kötöz meg. Ez nem köt titokban. Csomó bűn, nem csak ez, minden más. Egy csomó dolog addig tud hihetetlen erővel megragadni, ameddig titokban tartjuk, és küzdünk egyedül. És megy a kör. Beleesünk, bűntudat, kijövünk, soha többet, újra. És akkor ezt megosztjuk, nem a gyülekezettel, semmi köze mindenkinek ehhez. Egy-két olyan emberrel, akiben bízunk, akkor Isten megtörheti ennek a hatalmat. De tovább menve, Jézus feltehetően nem erre gondolt, amikor a kívánsággal teli tekintetről szólt, és nem csak azért, mert abban a korban az ilyen jellegű pornográfia nem létezett, hanem azért is, mert tulajdonképpen ennél sokkal veszélyesebb dologról van itt szó. Sokkal-sokkal rosszabb dologról, mint amiről most beszéltünk. Tudnélik, sokkal veszélyesebb, amikor valaki egy olyan nővel, vagy egy olyan férfival kezd el fantáziálni, akit ismer, aki a környezetében van. A házasság törések jelentős része nem egy idegennel történik, aki egyszer csak felbukkant valahol véletlenül, hanem egy baráttal, egy kollégával, egy jó ismerőssel. A szabadon engedett fantáziálás ebben az esetben egy konkrét másik szemét akar birtokolni. Ilyen értelemben a pornográfia minden ártalmával, a maga személytelenségében e felé nem visz ilyen könnyen. És ez megszerezni akarja a másik ember. És nem véletlen, hogy éppen ezért valószínűleg Jézus egyből ezután a rész után a válás és az újraházasodás kérdéséről beszél. Hiszen a másik emberről, a másik társáról való fantáziálás nagyon könnyen vezet a házasságtöréshez, a váláshoz. Mindez tehát, amit Jézus ebből elénk tár, az az, hogy a hűség a szívből fakad. Ugyanúgy, hogy a hűtlenség meg a házasságtörés is először a szívben történik. A bensőnkben. És hogy Jézus mennyire komolyan gondolja mindezt, azt hangsúlyozzák a következő sorai, ha jobb szemed víz bűnre, vágyd ki és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjait közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Ha pedig jobb kezed víz bűnre, vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjait közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Jézus ezekben a sorokban nem öncsonkításra hív. Az egész bibliai gondolkodástól, jézusi lelkülettől nagyon távol állna az öncsonkítás. Hanem a mondandóját a túlzás eszközével hangsúlyozza. Arra mutat rá, hogy radikális lépésekre van szükség. Hogy az ebből a fantáziálásból megszülető, önmagunkban táplált, kényeztetett, fenntartott virág, ami ebben felépül, amit belakott az ember, ez a virtuális és hamis virág, azonnal le kell, hogy romboltassék. És Jézus erről beszél. Ez az ő radikalizmusa, hogy ne tűrjünk meg egy ilyen titkolt világot a képzeletünkben, ahova elmenekülünk a valóság elől. És hogy azt mondja, hogy ha jobb szemed vagy jobb kezed, nem azért mondja, hogy mert egyesek így bal szemmel ülhetnének bárhol, vagy tehetnének bármit, hanem ez is csak aláhúzza azt, hogy ami a fontosabb, ami az értékesebb, balkezesektől elfogást kérünk. Tehát, hogy mindaz, ami, ebben is azt hangsúlyozom, hogy nagyon-nagyon radikális és komoly lépésekről van szó. És ez azt jelenti, hogy lehet, hogy meg kell szüntetni, mindenkinek meg kell találni, hogy ez mit jelent az ő életében. Lehet, hogy azt jelenti, mert utaltanak, tegye ki a tévét, például a csomagokat, vagy meg kell szüntetni egy kapcsolatot, vagy egy számára kedves tevékenységet, olyan dolgokat, amelyek újból és újból olyan helyzetet teremtenek, amelyben belekerül ebbe a problémába, bűnbe az ember. Jézus azt mondja, radikálisan lép ki ebből. És hadd beszéljek ennek az elszakításnak egy másik oldaláról, ami pedig az, hogy miközben elszakítjuk magunkat attól, ami hamis, hát a Teremtő Isten ajándékával kapcsolatban tanuljunk meg gyönyörködni abban, akit Isten nekünk adott. Ez a legjobb ellenszere annak, hogy valaki máson legeltessük a szemeinket. Példabeszédek könyvéből hadd idéznek, minden pirulás nélkül, örülj ifjúkorodban elvett feleségednek, szerelmes szarvasünő és kedves őzike ő, keblei gyönyörködtetnek mindenkor, szerelmétől mindig mámoros leszel. Miért mámorosodnál meg, fiam, a más asszonyától? Miért törelnéd idegen asszony kedvét? Ez Jézusnak az orvosság. A második dolog, amiről beszélek, az a házassági válás kérdése. Amit utaltam, nem véletlen, hogy Jézus ennek a parancsolatnak a magyarázatában ezt a két dolgot egymás mellé helyezte. Az egyik könnyen vezet egyértelműen a másikhoz. Ahhoz, hogy megértsük Jézusnak a mondani valóját, bele kell tekintenünk a korabeli törvény magyarázásba, a korabeli válási gyakorlatba. Mózes törvényében azt olvassuk, hogy ha valaki feleségül vesz egy lányt, és férje lesz annak, de később nem találja kedvére valónak, mert valami ellenszenveset talál benne, akkor írjon várólevelet, adja azt az asszony kezébe, és úgy küldje el a házába. Jézus korában az volt a kérdés, hogy Mózesnek ebből a törvényéből, hogyha válás jön, váló levelet kell adni, hogyan értelmezzék a nem kedvére való kitételt? Ha nem találja kedvére valónak, akkor bocsássa el. Egy szigorúbb rabbinikus irányzat szerint ez csak a házasságtörés merítette ki. Egy másik és népszerűbbé vált iskola szerint azonban minden panaszra állt ez a kitétel. Tudnék, Jézus korában, hát különben, ahogy ma is, egy férfi elválhatott a feleségétől, bármilyen mondva csinált indokkal. Például nem ízlik a főztje, ez megmaradt, felmaradt. Vagy nem olyan szép már, mint korábban volt. És elválhatott tőle. És mit mondott az ilyen férfi? Hogy ő az Isten törvénye szerint jár el. Elválok a feleségemtől, mert már nem tetszik, mert cseréljük. És adok neki válólevelet, mert az Isten törvénye azt mondta, hogy adjak válólevelet. És így látszólag igaz emberként jött ki a házasságból, mert az Isten törvénye szerint járt el, mondtam, és kész arra, hogy egy következő asszonnyal a házasság törvénye szerint összekösse az életét. És végig, hangsúlyozom, úgy érezhette, hogy a törvény betűje szerint ő nem vétkezett. Na ez az a helyzet, amiben Jézus így szól. Én azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja a feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasság törővé teszi őt. És aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasság törést követel. Azaz Jézus nem fogadja el ezt a nyilvánvalóan képmutató gyakorlatot. Nem engedi, hogy a törvény mögé bújjanak azok, akik egyszerűen és világosan csak házasság törők, és akik a feleségüket házasság törővé teszik. Miért? Mert ez utóbbi esetben az újraházasodó feleségeken, nem az újraházasodó feleségeken van a bűn terhe, hanem azokon a férfiakon, akik eldobták őket. Az asszonyoknak abban a kultúrában újra kellett házasodni, ha nem akartak koldusbotra jutni. kellett, hogy legyen mellettük egy férfi. És Jézus ebből azt mondja, hogy házasság törévé teszed őt, de ez a, annak a felelőssége, aki elküldi, annak a bűne, aki ezt teszi a párjával. Azt mondja tehát Jézus, hogy Mózes parancsa a vállólevélről semmiképpen sem igazolja a válást. Egy olyan társadalomban, ahol ez bevett megoldássá lehet, amelyen egyre könnyebben átlépünk, mint mi ma, ez nagyon-nagyon fontos. Egy olyan társadalomban, ahol ma már rendben való, szinte normális esemény. Sokan meg se hökkennek. És ebben a helyzetben Jézus elénk akarja adni, hogy ő egészen másik gondolkodik el. Egy alkalommal a farizeusok vitáznak vele arról, hogy milyen okok is hatalmaznak fel a válásra. Éppen az idézett törvény alapján. És ennek összefüggésében mondja Jézus a jól ismert szavakat, amit tehát ember egybekötött, Isten egybekötött, ember el ne válassza. Isten teremtői szándékára mutat rá, hogy abban semmi helye nincs annak, hogy férj és feleség útjai elváljanak egymástól. Ha ők egy testé lettek az Isten rendje és teremtési rendje és törvénye szerint, akkor semmi helye annak, hogy ezek egyszer csak úgy bármiért szétmenjenek, mondja Jézus. Majd azt mondja a válásra nézve, és Mózes törvényére nézve, mert a farizeusok, akkor miért mondta Mózes, hogy adjunk vállólevelet, ha ez nem lehet? És azt mondja, Mózes csak a szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. És itt is mondja Jézus, mondom nektek, aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasság. Mindez azt mutatja, hogy a válás soha nem megoldás. És azt, hogy Isten színe előtt nem lehet felbontani a házasságot, csak megtörni lehet azt, mert amit Isten egybeszerkesztett ember, el ne válassza. És hogyha egy házasság mégis felbomlik, annak egyetlen egy oka van. Az ember kemény, hajthatatlan, bűnös szíve és természete. De ezt csak azt fogja látni, elismerni, és csak akkor tud valaki változni, és a válás után tényleg megújulni, megtérni, hogyha látja az Isten eredeti szándékát. Az Isten eredeti szándékában ennek nincsen helye. Mert ha valaki azt gondolja, és úgy gondolkodik ma akár keresztény emberként, hogy a válás az egy teljesen bevett dolog, és működhet, és utána újraházasodok, és rendben van minden, akkor ez az ember soha nem fog szembesülni avval, hogy a szív keménysége áll mögött. Az párjáé, az övé, minden esetben más és más a felelősség, és a felelősség nagysága van. És mindez nem jelenti azt, hogy Jézus nem ismeri el, hogy létezik annyira elmérgesedett házastársi kapcsolat, amikor Isten minden eredeti szándékával szemben a házastársak elválnak. Ez azonban sohasem jó megoldás. Sohasem elfogadható, ez legfeljebb a két rossz közül, hogy együtt maradunk már a pokolban, mondjuk így, vagy elválunk ezek közül a kevésbé rossz. De az, hogy Jézus ilyen keményen beszél erről, és ilyen komolyan felhívja a figyelmünket erről, hogy nincs válás, ez nem jelenti azt, hogy Jézus ugyanakkor az elvált embert leírta volna. És hogy az az ember nem számít bocsánatra és gyógyulásra. Mert ha Jézus valamit bűnnek nyilvánít, az bűnnek nyilvánítja, de az nem azonos azzal, hogy nincs bocsánat. És az, hogy a református egyházban miért történik meg, hogy elvált emberek újraházasodhatnak, és Isten áldását kérhetik a házassági szövetségükre, az éppen Jézusnak emiatt a megbocsátó kegyelme miatt van. Azt gondoljuk, ez nem egy adminisztratív kérdés, ez egy lelki gondozói kérdés. És minden ilyen esetben szeretnénk végigvezetni az ilyen embereket azon, hogy tartsanak bűnbánatot a felett, ami történt, de utána azon, hogy fogadják az Isten kegyelmét, és ezért hiszük, hogy újra házasodhatnak. A válásról, és most hadd szólítsa meg azokat, akik úgy élnek itt, vagy úgy vannak itt közöttünk, hogy elváltak életük egy pontján, a válás az egyik legnagyobb veszteség, ami embert érhet. Senki sem léphet ki úgy egy kapcsolatból, hogy azonnal szabad hosszú évek emlékeitől, érzelmeitől, esetleg bűntudattól, az elutasítottság érzésétől, akár haragtól, a gyűlölettől. Az elvált ember hirtelen magányossá lesz, és gyakran elveszti korábbi barátait. Anyagi nehézségei támadhatnak. Lehet, hogy idő kell nevelnie a gyermekét, gyermekeit. Lelkileg, érzelmileg megrendülve kerül ki a házasságból. Sokaknak nehezére esik a magány, testi, szexuális értelemben is. És még Isten előtt is lehet, hogy úgy éli ezt meg, hogy ez kizárt őt az Istennel való kapcsolatból. Lelkiismeret fúdalás, bűntudat gyötri. Hát ha Jézus elítélte, ha Jézus a szív keménységével beszél, akkor hol van a remény? És tudjátok, még a gyülekezetben is nehéz, mert sokszor a gyülekezet, vagy a gyülekezet tagjai sem tudnak mit kezdeni vele, hiszen a keresztény ideál helyesen és biblikusan a család. És ha ebben a közösségben a házasság és a család a legfontosabb értékek közé tartoznak, akkor nem csoda, hogy az, aki úgy érzi, hogy ezen a területen kudarcot vallott, úgy érzi, hogy el kell bujdosni. És sokszor keresztény párok is úgy tekintenek elvált emberekre, mint akik csak valahogy másodrangú gyülekezeti tagok. De a válás nem nagyobb bűn, mint bármi más. A válás a kemény szívűség miatt történik, de ugyanúgy a kemény szívűségünk, az Istennek ellenálló akaratunk vezet a pénzimádásába, a rossz indulatú pletykába, más dolgainak a kívánságába, hazugságokba, csalásokba, haragba, gyűlöletbe. Ezekre nincs bocsánat? Ugyanúgy van bocsánat. És akik a válás nagy megpróbáltatásán mentek keresztül, nincs helyreállító szó, nincs gyógyulás, nincs reménység. Vajon Jézus nem éppen a samáriai asszonyhoz ment oda, és éppen avval az asszonnyal beszélgetett, akinek korábban 5 férje volt, és akivel együtt élsz, az nem férjed, mondja Jézus. És Jézus nem éppen ezt az asszonyt tette Samária első evangélistájává, szolgálatot bízott rá, hiszen ő hirdette Krisztust a falubelieknek. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. És úgy élünk itt, vagy úgy vagyunk most itt, hogy azt érezzük, hogy valami elveszett az életünkben a válás miatt, akkor hadd hirdessem nektek Jézusnak a megbocsátó kegyelmét, a gyógyító érintését, amire imádságot is kérhetünk a dicsőítés alatt, hogy Istenem felkavart, megérintett bennünket. Ha valaki azon gondolkodik, hogy a környezetében, vagy a saját életében van-e helye a válásnak, neki meg azt mondom, nem. Mert házasság törévé teszi, és maga is abba kerül. Amíg lehet, nem. Nem. És kérhetünk imádságot ebben is, és Isten irányítunk ebben is. Erősítsen meg. Legyünk bölcs tanácsolói mellettünk lévő küzdő házaspároknak. Vagy a saját életünkben kapjuk a Krisztus kegyelmét, hogy megálljunk. És visszatérve az első dologra, ha valaki azzal küzd, hogy tisztátalan az egész gondolatvilága, hozzá Jézus elé. És kérje az ő megtisztító kegyelmét, az ő szabadítását. Tegye meg azokat a lépéseket, amelyekkel kimenti magát abból, hogy újra és újra vissza jövőben. Ő is kérheti imádságot, ő is meggyújthatja azt, amit le kell tenni. Mert Jézus azért jött, hogy életünk legyen, hogy felszabadítson, hogy betöltsön. És ezt ünnepeljük ma is, ezen az Isten tiszteleten. És így jövünk elő a dicsőítésbe az imádságot. Úr Jézus Krisztus, sok bűnnel, nyomorúsággal, tisztátalansággal, fájdalommal, szomorúsággal vagyunk előtted, és olyan jó hallani, hogy te is itt vagy, mi velünk. Itt vagy, mint aki megbocsát, aki megérint, aki gyógyít, és aki reménységet ad. Így hívunk rád, hogy jöjj, és szent lelked által végezni mi szívünkben a te munkádat. Mindannyiunkban ott munkálkodván, ahol arra leginkább szükségünk van. Hiszen egész személyesen ismersz bennünket, szívünk legféltettebb titkait, legelrejtettebb zugait. Szeretnénk most mindezeken az esetleg korábban még te tőled is elzárt területeken felnyílni előtted, és magunkat feltétel nélkül te neked adni, rád bízni, mert tudjuk, hogy szeretsz. Adj hát ezt a bizalmat belénk, hogy válasszuk az engedelmességnek az útját, a tisztaságnak, a szerinted való kapcsolatoknak, a te igazságot képviseletének az útját, abban a világban, ahol ünneplik, mint ezeknek az ellenkezőjét. Add, hogy olyan mélyen gyökerezzünk benned, és te oly mélyen gyökerezz bennünk, hogy minket semmi el ne tántoríthasson te tőled, és a te igazságodtól. Imádkozunk azonkért a testvéreinkért, akik küzdenek a házasságukban. Kérünk téged, hogy vezesd el őket a felismerésre, hol van az a pont, ahol minden átfordulhat, ahol kegyelmedet tapasztalhatják, amelyen keresztül megújulhat az ő közös életük. Imádkozunk azokért, akik egyedül élnek, akár válás után, akár még házasság előtt, és társat várnak, társra vágynak, és imádkoznak hozzád, hogy küldd el a te tőled való hozzájuk élő párt. Kérünk téged, hogy válaszolj az ő kéréseikre, és ne ajándékozz meg minket azzal, akit kérnek, akit várnak. Addig is erősítsd, bátorítsd őket. Imádkozom gyerekekért, akik széttört családban nőnek fel. Kérünk, hadd ismerjenek meg téged, add, hogy a gyerekkorukban olyan hitük szülessen, amelyel nehéz helyzetekben is beléd tudnak kapaszkodni, hozzá tudnak kiáltani. És így imádkozom most a gyerekmunkásainkért, akiknek nagyrészt bátorházában egy hétvégén, ahogy gondolkoznak, ahogy imádkoznak, ahogy szeretnének még teljesebbek lenni ebben a szolgálatban, áldjad meg őket, hogy úgy tudjanak szolgálni a gyülekezetünkben, és azon túl is gyerekek, gyerekeink felé, hogy azoknak a gyerekeknek a szívében valóban az evangélium igazságának a magja újjon be ültetésekkel, és nőjön majd fel, és teremjen sok gyümölcsöt. Imádkozunk, Urunk, ezért az egész magyarországi társadalomért, minden nyomorúságában, minden elszegényedésében, minden krízisében, családokra nézve, a házasságokra nézve, a szexualitás kérdéseire nézve, a gazdaságra nézve, a politikára nézve. Kérünk téged, hogy hozz reménységet, hogy hozz világosságot, hogy hozz szabadulást. Így adjuk magunkat, Urunk, önmagunkat, családunkat, gyülekezetünket, az egész országot te neked, te kezedben. És köszönjük, hogy neked gondod van ránk, személyesen, és nagyobb közösségekre nézve is. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség